Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétalji Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
Továbbra is a Dzsungelharcot halljátok. Vendégem Tkacsik Márta, a Patika kert tulajdonosa. A beszélgetés előző részéből kiderült, mi a különbség az ipari mezőgazdaság és az ő gazdálkodási módszerei között, miért van az, hogy drasztikusan csökkent élelmiszereink tápértéke. Arról is szó esett, melyik felfedezésére volt igazán büszke Szentgyöldi Albert, és mit jelent a civilizációs betegségek fő okának számító minőségi éhezés.
Miért mentél el erről a pályáról? Tehát miért vágtál át a vállalkozási területre? Mert egyébként az a tapasztalatom, hogy a tudományban szerintem a világon a legnagyobb verseny talán a tudományban van. A piacon is van erős verseny, de úgy látom, hogy a tudomány ebben azért úgy partiba van. De a lényeg az, hogy ez egy teljesen másik szféra a vállalkozás.
Én szeretem megmérettetni magam.
Tehát az eredményét látni?
Igen, igen, igen. Tehát a tudomány is nagyon jó, tehát a tudományos eredményeket alkotni nagyon szép. Én szeretem azért valahogy visszamérni a dolgokat. Tehát én ilyen szempontból én ötvözöm mindig az elméletet a gyakorlattal. Ilyen voltam mindig, tehát szerettem. A puding próbálja az evés, ugye ez egy ilyen jó kis mondás, nálam ez abszolút érvényes, tehát akkor nézzem meg. Tehát ha valamit kitaláltam, vagy összeraktam a fejemben, vagy másokkal, mert természetesen nem egyedül csináltam, aztán ezt a vállalkozást, ezt a tanácsadó céget, hát 200 tanácsadónk volt, legnagyobbak voltunk Magyarországon, akkor nem csak az volt az érdekes, hogy jó, akkor találjuk ki, tervezzük meg, hogy milyen lenne a legjobb informatikai rendszer mondjuk egy nagyon komplex bankban, egy nagy bankban, hanem akkor vágjunk bele, és csináljuk is meg. Nem mindig egyedül, mert ugye mi nem voltunk programozók, tehát mi nem szoftvercég voltunk, hanem mi inkább az üzleti és a funkcionális specifikációt készítettük el, és akkor utána valamilyen társ céggel, vagy más bármilyen konstrukcióban. De ez a lényeg, hogy engem mindig érdekelt az, hogy akkor hogyan működik. Tehát, hogy akkor tényleg működik-e. És ez a visszacsatolás, ez az állandó visszacsatolás, hogy akkor én visszamegyek az elméletbe, utána a gyakorlatba, megint vissza az elméletbe, ez nagyon felgyorsítja szerintem, az eredmény elérését. Tehát azért nem jó a tudósoknak külön létezni, meg a piaci szereplőknek külön létezni, mert nincsen közöttük egymásra hatás. Ez a visszacsatolás hiányzik, szerintem. Tehát, hogyha sokáig csak papíron dolgozik az ember, akkor elveszíti a valósággal való kapcsolatot. Ha meg sokáig csak mondjuk az iparban, vagy a commerce szférában dolgozik, akkor meg nem halad a tudományos fejlődéssel, vagy a technológiai fejlődés nem tudja, hogy követni. Mert ugye a rutin az elfoglalja.
Ezek egyfajta buborékoknak gondolom.
Igen, így van. Így van. Na, és ezeket a buborékokat én szeretem kicsit így kipukkasztani.
Azt mondtad egyszer, hogy hát a cégetekben, a tanácsadó cégetekben ugye előjött a Schuster cipője eset, hogy nagyon sok lett a munka, nagyon sok lett a megbízás, a rendszereket mégsem sikerült hatékonnyá tenni. Miért? Hogy látod? Most már látod?
Nagyon nehéz.
Inkább azt mondom, hogy mi volt ennek a tanulsága?
Ha innovatív dolgokkal foglalkozunk, akkor ugye el lehet képzelni azt, hogy nem cukrot, meg sót, meg lisztet árulunk, hanem valami olyasmit, ami még nincs. Sok esetben én olyasmivel foglalkoztam, ami sehol nem volt. Tehát mi találtuk ki? Azért ez nem olyan egyszerű. Tehát ez rengeteg energia. Tehát az emberekkel való foglalkozás, azokkal annak a menedzselése, közben ugye az innovatív megoldásokkal való foglalkozás, a technológiák fejlesztése, ez nagyon-nagyon-nagyon sok emberes dolog. És az a helyzet, hogy nehéz leadni. Tehát ezek a cégek nem nagyon tudják leadni ezeket a feladatokat. Tehát azok, akik ezt alapítják, tehát ugye azok a entrepreneur típusú emberek, ugye szépen magyarul mondva, tehát azok, akik ilyen vállalkozásokat szeretnek indítani, nagyon nehezen tudják leadni ezeket a feladataikat, mert ahogy mondtam, elég komplex. És a hagyományos értelemben vett menedzsment, amelyik nem líderekből áll, hanem menedzsmentből áll, ugye a két szó között is nagyon nagy a különbség, mi magyarul ezt nem nagyon tesszük, vagy nem teszünk különbséget a kettő közé, tehát a vezető és a menedzser az nem ugyanaz, nagyon nem ugyanaz a lelkületű ember egyáltalán. És nagyon nehéz olyan menedzsmentet találni, amelyik ugyanolyan vezető, tehát ugyanolyan líder is, mint azok, akik ezt az egészet megálmodták és megcsinálták. Tehát ezt mi próbáltuk jobbról balra, balról jobbra, ilyen-olyan mátrixban, nem tudom, nagyon sokféleképpen, és hát aztán rájöttünk, hogy ezt így nehezen fogjuk tudni csinálni, és hát ugye kaptunk azért egy olyan ajánlatot egy amerikai cégtől, hogy azt mondtuk, hogy akkor lehet, hogy most ideje ezt abba hagyni, és egy picit megpihenni.
Te inkább azt mondtad magad, vagy másik interjúban, hogy inkább vezető vagy.
Én azt hiszem, hogy igen.
És
igen,
az előbb igen. Beszéltünk a különbségről, akkor szerinted mi a vezető?
Hát a vezető kezében egy zászló van.
Mondanám, hogy te milyen vagy.
Azt nem tudom, hogy én milyen vagyok, de egy vezető kezében zászló van. A vezető nem szabályoknak felel meg, amelyeket valaki kitalálta, mondjuk egy nagy cég, egy multinacionális cégben valahol kitalálták, hogy hogyan tud működni hatékonyan a cég, hanem a vezetőnek vannak saját gondolatai, saját elképzelései, és ezekhez nem azt mondom, hogy nem tanul, tehát, hogy nem tanul menedzser is lenni, mert ugye azért működtetni is kell a céget, tehát van ott rutin is rendesen, de a vezető szerintem abban különbözik, hogy valahol egy példa. Tehát valahol egy olyan példa, amit mondtam, vannak saját gondolatai, elképzelései, ezeket alakítja, fejlődőképes. A menedzser nem mindig. A menedzser sokszor csak elvégzi azt, amit...
Megvalósító?
Mind a ketten tudnak megvalósítani, a menedzserből hiányzik ez a plusz, én azt gondolom.
Amikor ezen gondolkodom, akkor bennem mindig az vetődik fel, hogy igen, értem, hogy a vezető kezébe zászló van, de soha nem fér a vezető gondolataihoz kétség. Ugye már ahhoz, hogy vigye a zászlót, ahhoz meg kell győznie másokat, és elég meggyőzőnek kell lenni, és akkor tud csak meggyőzni másokat, hogyha ő maga aztán tényleg 100%-ig megvan mindenről győződve, amit csinál, az jó és helyes.
Szerintem a jó vezető soha nincsen 100%-ig meggyőződve arról, hogy amit ő csinál, jó és helyes. Tehát akkor nem lenne fejlődőképes. Tehát, hogyha valaki ilyet gondol bármelyik pillanatában, akkor szerintem már el is veszítette a vezetői státuszát, hogy így mondjam. Tehát én azt gondolom, hogy a jó vezető az tele van kétségekkel, csak mindig megpróbálja megtalálni a megoldást is. Lehet, hogy nem lesz 100%-os.
Tehát nem autokratáról van
szó? Abszolút nem. Egyáltalán nem. Tehát én ebben nem hiszek. Lehet, hogy azért, mert én nő vagyok, nem tudom.
Utaltál Sorrelra egy interjútban, hogy a 21. században már olyan bonyolult lesz a világ, hogy nem fogjuk érteni, csak igen. Használni. Szerintem ez már jóval előbb bekövetkezett, mint a 21. század. Igen. Te hogy állsz ehhez a kérdéshez?
A másik ok, hogy abba hagytam azt, amit azelőtt csináltam, tehát ezek az innovatív internet alapú és számítógépes kommunikáció, meg hasonló dolgok. Azért hagytam abba, mert egy idő után én rájöttem arra, hogy itt valami nem jó. Egy idő után rá kellett jönnöm arra, hogy mindent mi határozunk meg. Tehát a projekt célját, az eszközöket, az erőforrásokat, a határidőket, mindent. Valahogy elkezdett belőle hiányozni a valóság, az élet. Akkor nevezzem így a természet, nem tudom. Tehát
emberek,
abszolút, igen. Persze mi akkor azt gondoltuk, hogy ez rettenetesen nehéz. Most már, hogy a természetben élek, és a természettel foglalkozom, egy picit mosolyogva nézek azokra a dolgokra, hogy akkor mi azt gondoltuk, hogy mennyire lehetetlen megoldani mondjuk egy határidő eltolást, vagy egy erőforrás pótlást, vagy cserét. Nekem kezdett hiányozni, ugye nekem megint csak, tehát ugye én egy családanya, anya, nagymama vagyok, én mindig foglalkoztam az egészséges táplálkozással, ezt otthonról hoztam, ugye az én édesanyám matematikus tanár, matematika tanár, édesapám képzőművész tanár volt, tehát egy elég komplex világból jöttem, hogy így mondjam, és nagyon fontos volt mindig otthon az egészséges táplálkozás, édesanyám ebben különösen jó volt, és a mai szemmel nézve nagyon modern, tehát nekem végig ott volt azért ez a dolog, tehát még ez az egészséges táplálkozással való foglalkozás, vagy a természettel való foglalkozás.
De ez csak egy fény gyúlt egyszer, mert most...
Nem mondom, végig ott volt, tehát én főztem, befőztem közben.
Igen, de teljesen más területtel foglalkoztam.
Így van, erről nem beszéltem. Mármint, hogy mikor az üzleti életben, nem beszéltem arról, hogy otthon befőzök hétvégenként.
De miért nem?
Mert az nem volt divat, tehát egy vezető, tehát egy üzletasszony, nehogy már.
Volna.
Igen, akkor az volt. Hogy miért kezdtem el mégiscsak ezzel, és aztán nagyban foglalkozni, valószínűleg ugye ez a kérdés, ez nagyon érdekes. Én Hát akkor nem szerencsének éreztem, hanem bajnak, de most már azt gondolom, hogy inkább talán jelnek lehet nevezni, mikor abba hagytam az előző élet munkáját, illetve az előző életemben folytatott munkát, ezt a tanácsadást és az innovatív dolgokkal való foglalkozást, akkor én azért kaptam egy pofont, hogy így mondjam. Annak ellenére, hogy egészségesen táplálkoztam aránylag, de ugye nagyon stresszesen és rettenetesen sokat dolgoztam, egy inzulin rezisztenciát diagnosztizáltak nálam, és akkor anyukám már akkor nem élt ugyan, de az ő hatására elkezdtem ezzel foglalkozni, hogy hát akkor nézzük már meg, hogy mi lehet ennek az oka. Mert olyan alapvető oka nem volt, és ugye akkor az orvosok azt mondták, hogy ebből nincsen visszaút, akkor még azt gondolták, 5 éven belül, tehát én ezt a diagnózist kaptam, 5 éven belül cukorbeteg leszek, és akkor ennyi, inzulin jön, stb. És én azt mondtam, hogy hát lehet, hogy így van, de azért nézzük meg, hogy így van-e, és akkor kezdtem el ezt a kutatást,
itt
ezt az olvasást.
Itt jött elő szerintem a tudós éned.
Megint előjött a tudós, igen. Elkezdtem olvasni rengeteg szakirodalmat külföldről, hogy mi lehet az, amivel én ezt meg tudnám állítani, vagy vissza tudnám hozni. És akkor az akkori orvosom azt mondta, hogy ez lehetetlen, hát most már nem mondja, mert tényleg visszahoztam magam ebből az állapotból. És akkor igen, tehát akkor jött az, hogy hát hogyha ez nekem sikerült, akkor lehet, hogy nekem az a feladatom, hogy akkor ebből vállalkozást.
Pont ezt akartam kérdezni. Rendben van, a magad problémáját megoldod, de akkor hogy keletkezik ebből egy ültetvény, egy birtok és egy vállalkozás?
Úgy, hogy rájöttem, hogy én nem vagyok egyedül. Tehát ugye
ez
akkor
egy misszió neked?
Rájöttem, hogy nagyon sokan vagyunk. Tehát főleg a fiatal nők, akik ugye még babavárás előtt vannak, küzdöttek ugyanezzel a problémával, az inzulin rezisztenciával. Ez a hormonrendszernek a felborulása igazából, és elég egy szénhidrát anyagcsere probléma, komplex dolog, nagyon komplex, tényleg összefüggésben van más hormonokkal is, más hormon háztartási problémákkal, és rá kellett jönnöm, ugye, mert hogy már volt internet, és mindenfajta csoportnak a tagja lettem, hogy több 10 000-en vagyunk. És mivel nekem sikerült pár év alatt magam ebből kihozni, akkor azt gondoltam, hogy akkor ezt most csinálni kell, mert hogy másoknak is jó lesz az, amit én itt így összeraktam megint, ugye, hogy visszatérjek ahhoz. Én semmit nem találtam ki. Én nem, a bogyósok azok ugyan különlegesek, mert nem hagyományos, tehát nem a marketing vezérelt engem, tehát nem áfonya van például, hanem fekete málna van, aminek be van mérve egyébként a Szent István Egyetemen bemérettem. 15-szörös az antioxidáns tartalma, mint az áfonyájénak. Tehát engem nem befolyásolt, nem szokott, az, hogy mit olvasok a mainstreamben, hanem én megnézem. Tehát én utána nézek ilyen szempontból tényleg a tudós kis fejem, vagy valami ilyesmi. A számokkal dolgoztam, megnéztem a beltartalmat, mi, hogy, merre, melyik anyag mire jó, és úgy raktam össze ezt a 8-9 növényt, hogy minél többet tudjak adni. Ezek arról már beszéltem, hogy egymásra hatással vannak, és akkor így lett az ültetvény. Tehát nem a semmiből. Illetve nekem inkább úgy fogalmaznék, hogy általában az szokott lenni, hogy van valakinek valamilyen ültetvénye, és akkor kitalál valami terméket. Nálam fordítva volt, én a terméket találtam ki, tehát a terméket, ami ugye egy egészségjavító, egészségmegőrző, egészségvédő termék, és ahhoz lett aztán az ültetvény.
És ott van 2 ház is. Nagyon érdekes. Mindig más arcát mutatta, tehát egyszer egy nagyon modern feldolgozó üzem képét mutatja, egyszer egy barátságos családi házat, egyszer egy szállodát, tehát ahonnan nézem, vagy szóval sokféle arca van ennek a, mondjuk így birtoknak, ennek a házcsoportnak.
Igen, maguk az épületek egyébként az épület archetípusát jelentik, a gyerekek szoktak ilyeneket rajzolni, tehát pontosan, tehát ez a legegyszerűbb tömeg, tehát épülettömeg, még kéménye sincs, mert passzív házak, tehát ugye nincsen benne ilyen hagyományos fűtés, és elég kemények olyan szempontból a anyagválasztás, elég sok fémet használtunk benne. Régebben az ilyen farmokon, amit nem is így hívtunk, tanya. Tehát ilyen egyszerű házak voltak, nem ebből az anyagból, és nem passzív házak voltak, és nem fém árnyékolók voltak lézerrel kivágva, meg nem tudom milyen paszpólok fémből. Ugye ezek mind mutatják az én valamennyire határozott jellememet is. nincs egy lágy vonal, hogyha úgy megnézzük ezeket az épületeket, az épületeken belül, vagy az épületeken. Viszont egy természeti közegben vannak, ugye a budai hegyek alatt, nagyon szép, ugye fölöttünk is már természetvédelmi terület van, a farm is egy nagyon szép, vagy szerintem szépen kialakított, ugye már mondtam, egy eléggé biodiversz, sőt most már erdőkert is van, vizek vannak, bióúszótó, stb. Tehát, hogy egy olyan közegben van, ami talán mutatja azt a kettősséget, amiről talán az első mondatban beszéltem, hogy az ember és a természet szimbiózisa, tehát, hogy meg tudunk mi egymással férni. És nem kell lemondani az emberi képességeinkről. Tehát egyáltalán nem kell. Tehát én nem gondolom azt, hogy nekünk vissza kell menni az őskorba, vagy nem tudom, valahová, ahol ilyen barlangokban éltünk, és akkor leszünk természetközeliek. Én nem gondolom, hogy idáig vissza kellene menni. Egyáltalán nem. Odáig vissza kellene menni, amikor elfelejtettük, mikor rossz útra tévedtünk, tehát amikor ugye elfelejtettük azt, hogy természeti lények vagyunk, tehát a természet részei vagyunk, odáig vissza kellene menni, újra járni az utat, egy jobb utat, mint amit eddig bejártunk. Ugye az, hogy egy véges földön mi egy végtelenül növekvő gazdaságot akarunk ugye, üzemeltetni, ugye, még mindig itt tartunk, még csak szlogenszerűen beszélünk arról, hogy hát persze akkor fenntarthatóság, stb. Ezt meg kellene találni. És létezik ilyen. Létezik.
Nálad nincs növekedés?
Ha a mai közgazdaságtani mérőszámokat nézzük, tehát a profitot vagy a termelékenységet, stb., akkor nincs növekedés. Viszont komplexitásban igenis van növekedés. Tehát én azt gondolom, hogy ugye a Max Weberi teória szerint ugye most a mi világunk egy célracionális világ, az értékracionális világ az valami olyasmi lehetne, mint aminek egy nagyon-nagyon-nagyon pici és szerény darabkáját próbálok megvalósítani, tehát nálam nem a bevétel vagy a profit, ugye ez egy veszteséges vállalkozás, ezt el kell mondanom, még mindig az. Én azt gondolom, hogy viszont olyan értéket képvisel, amit ma nem mérünk pénzzel. Nem tudunk pénzzel mérni. Vannak rá próbálkozások, hogy majd akkor minden egyes kis mikróbának lesz majd egy dollár vagy egy eurós értéke. Tényleg van ilyen. Én tanultam humánökológiát egy évet, és tényleg próbálkozunk arra, hogy akkor azt is pénz szerűsítsük, illetve mérjük, nem jó irány. Tehát nem jó irány, itt valami mást kell csinálni, nem tudom megmondani, hogy mit kell csinálni, nem vagyok ilyen okos egyáltalán, és hát nagyon remélem, hogy vannak okos emberek, akik tudják, hogy merre felé kellene menni. Tehát igen, van nálam növekedés, de nálam a komplexitásban
ez
van.
Ez mit jelent?
Egyre több élőlény van nálam.
Tehát amit elmondtál, hogy erdőket.
Erdőket, igen, a biotavak. Egy ilyen biotó volt kint egy szakember, egy erdély szakember, és azt mondta, hogy, és azóta már olvastam is róla, hogy tényleg így van, nem tudtam, én ebbe így csak ilyen intuitíve belefogtam, hogy egy ilyen biotó élővilága nagyobb biodiverzitással, tehát fajta sokszínűséggel, sokat használom ezt a szót, fajta sokszínűséggel rendelkezik, mint egy erdő. Mint egy erdő, mint egy védett erdő. Mert sokkal több féle élőlény tud benne élni. És ez tényleg így is van. Nálam azért nincsenek szúnyogok, mert vannak békák ezekben a tavakban, amelyek egyébként az úszást esetében, mikor az ember belemegy a vízbe, akkor menekülnek, tehát azért az erőviszonyok azért eléggé adottak, tehát a béka tudja, hogy hol van a helye, nekik megvan az élő helyük a növények mellett, egyébként meg ha nincsen az úszótóban élő ember, akkor úszkálnak ott is természetesen. Tehát, hogy megvagyunk egymással. Igen, talán ez a fontos. És egyre több mindent szeretnék, ugye van méhszálloda az elejétől fogva, mert ugye a beporzást nagyon kevesen tudják, nem a házi méhek végzik, 75-80%-ban a vadon élő rovarok, tehát azokat oda kell csalogatni, és én ezeket csalogatom. Tehát nagyon sok minden, most már vannak állataim, hogy ez a regeneratív mezőgazdálkodás, tehát hogy visszaforgassak mindent. Én akkor intuitíve 10 évvel ezelőtt úgy fogalmaztam meg, akkor még nem hívták ezt regeneratív mezőgazdálkodásnak, akkor úgy fogalmaztam meg, hogy a patika kertbe nem megy be semmi, és nem megy ki semmi. Ezzel azt akartam megfogalmazni, hogy ne legyek ráutalva külső erőforrásokra, mindent forgassak vissza. És ezt most azzal építgetem, ez egy út, én is csak tanulom, tanuljuk, hogy most már vannak szabadon legeltetett tyúkjaink, baromfi ugye a mandulásban, amelyek ugye arra vannak, hogy érítsék a kártevőket, ezt mozgatjuk, van úgynevezett tyúktraktor, ami egy mozgó tyúkor igazából, és akkor villanypásztorral helyezzük át, hogy ugye az egész területet levédjék. Vannak bárányaim, ott is az van, hogy ugye a legelőt, tehát amit egyébként mi nem nagyon kaszálunk, hogy megmaradjon a porzós, meg az összes élőlénynek, amelyik szereti ezt a komplexitást, vissza tudjuk forgatni, tehát ugye a bárányok a füvet, amit mi egyébként nem tudunk emberként hasznosítani, megeszik, és trágyaként visszaadják, amit aztán én a haszonnövényeknél tudok hasznosítani. Visszatérve arra, hogy növekedni, igen, volt egy olyan ajánlatom egy osztrák cégtől, hogy ha háromszor annyit tudok készíteni az én termékeimből, mint amennyit most, akkor megveszik az egészet lábon, hogy így mondjam. Tehát, mert egy ilyen táplálkozás, egészséges táplálkozással foglalkozó cég azt mondta, hogy ezek a lapkák, amiket itt kifejlesztettem, mert ugye a termékfejlesztés is magam csinálom, miért ne? Hát benne vagyok nyakig, hát miért kérjek mást erre? Ez egy elég modern termék ahhoz, hogy ezt a minőségi éhezést valamilyen szinten kompenzálja, nem csoda, tehát egyáltalán én soha nem mondanám az én termékeim, egy a sok szükség, tehát egyet vagy többféle anyagot tud pótolni, de nem az összes tudja pótolni. Nem voltam erre hajlandó vagy képes, ugyanis ha én háromszor annyit szeretnék termeszteni, nem a föld a hiány, tehát tudnék venni termőföldet, ki tudnám ültetni a növényeket, mi ezt kézzel szedjük. Ennek megvan az oka, tényleg nem akarok belemenni a részletekbe, hogy miért, de már valamennyire meséltük.
Képiszedés az, ahogy elmondtad, az vegyszer. Előttes vegyszeres kezeléssel jár, amit megeszünk, és te ezt kerülöd el,
ezt
a káros vegyszerbevitel. Tehát azt hiszük, hogy egészséges gyümölcsöt eszünk, és közben meg egy vegyszeres
gyümölcsöt. Sajnos, ez nagyon sokszor, nem akarok, de nagyon sokszor előfordul, hogy superfoodnak van eladva valami, és előzetesen vegyszerekkel volt lefújva, és nem éretten lett leszedve, tehát nem a legjobb állapotában, hanem egy ilyen gyors érleléssel. Egy ilyen, én úgy szoktam ezeket nevezni, hogy növénynek, paradicsomnak, bogyónak kinéző tárgy, de igazából nem az. Mi azt hiszük, hogy az. Üres héj. Na szóval, hogy igazából kézzel szedjük.
Nem veted magad alá a piaci logikára.
Nekem
ez azt mondja.
Nem vetem. Lehet, hogy utolsó mohikán vagyok, vagy megelőztem, nem tudom, tehát ez majd kiderül, de az internetnél sem tudtam. És lehet, hogy nem sikerül még egyszer megcsinálni ezt a bravúrt, hogy így mondjam. Nagyon benne van a pakliban, hogy nem. Tehát azért ez nagyon sok nagy ember esetében nem sikerült többször megcsinálni, mert itt a szerencse is azért egy nagyon komoly faktor. Tehát azért legyünk őszinték. Nagyon komoly faktor, meg hogy pont abban az időben kezdi el az ember, amikor annak ideje van. Én azt gondolom, hogy ez egy lehetséges út, kiderül, hogy mennyire van rá szükség, kiderül, hogy mennyire lesz értékelve, kiderül, hogy fog-e változni a világunk, a célracionális gondolkodásból átmegyünk-e az értékracionális gondolkodásba, nem tudom. Tehát a világ változik, ez benne fantasztikus, és én nagyon szeretem, hogy változik. Nem mindig jó irányba, de ilyenek vagyunk. Tehát az ember az keresi az utat, mióta létezik.
Hogy látod ezt a következő időszakot? Hogy ebből kell, hogy legyen egy nyereséges vállalkozás, vagy úgy látod, hogy ezt nem is lehet?
Én nagyon remélem, hogy lehet. És valahol egy picit úgy érzem, hogy valamiért, valamilyen módon több energiát kapok ettől az egésztől, mint amennyit beleteszek. Itt is biztos ezek a hálózatok, az összefüggések, meg a függőségek, meg az együttműködés. Ugye a természetben nem csak verseny van, hanem egy nagyon-nagyon komplex együttműködés van. Nem táplálék lánc van, hanem táplálék háló van. És biztos, hogy befolyással van rám is, hogy honnan veszem az energiát, meg a bizalmat abban, hogy ez működni fog. Tehát szeretném, igen, megmutatni, hogy ez működik, vagy tud működni. Csak azért, hogy legyen több ilyen.
Amikor kimész reggel birtokra, és körülnézel, mert nyilván körülnézel, akkor mit gondolsz, mit érzel?
Mint hogyha minden, amit eddig csináltam volna, a disszertációs munkám a komplett gráfokról, vagy a TCP/IP hálózat az internet, mint hogyha minden e felé vezetett volna. Teljesen úgy érzem, hogy mindezt azért kellett megcsinálnom, hogy most ezt értsem.
Kacsik Márta, köszönöm szépen, hogy eljöttél a dzsungelharcba, és beszélgettünk.
A dzsungelről.
A dzsungelről, igen.
Én nagyon szépen köszönöm.
A dzsungelharc mai története véget ért, vendégünk Kacsik Márta, a Patika kert tulajdonosa volt. Egy hét múlva újra itt leszünk, és egy újabb arccal ismerkedhettek meg a magyar gazdaság sűrűjéből. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Réta Igort hallottátok.
Ez volt a Dzsungelharc. Réta Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.